Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk elején a 105. Zsoltár első versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek, így kezdődik. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a megkezdett Zsoltár második, harmadik versének éneklésével. A második vers így kezdődik, néki vígan énekeljetek. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található a 65. Zsoltárban.
Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon! Néked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot. Hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig, és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad a tenger zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jelettől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újjongásra fordítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Újonganak és énekelnek. Eddig Isten igé. Imádkozzunk. Drága Urunk, gondviselő Istenünk, hálás a szívünk, hogy Te atyailag gondoskodsz rólunk. Ha az idei csapadékos nyára gondolunk, amelyet sok évi szárazság után adtál nekünk, és bőséges terméssel örvendeztettél meg minket, sok hűtlenségünk jut az eszünkbe. De köszönjük, hogy még mindig tart kegyelmed, szereteted, még mindig várod, hogy gyermekeid visszatérjenek hozzád. Szentlélek Úristen, add, hogy gondoskodó, lefegyverző szereteted térdre kényszerítsen, bűnbánatra indítson, hálára kötelezzen minket. Hiszen még azt a földi szülő számára elképzelhetetlen áldozatot is meghoztad értünk, hogy saját fiadat küldted megmentésünkre. Add szent lelkedet, hogy büszkeségünket feladva minél többen el tudjuk fogadni felénk nyújtott kezed, hogy rád figyeljünk, és egyedül csak benned bízzunk. Ámen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét hirdettem János első levele alapján. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ige hirdetésre készülve a 156. dicséretünket énekeljük. Istennek az a szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Máté evangéliumának 15. fejezetében, a 29. verstől a 39. versig. Az Isten igéjét és az ige hirdetést a gyülekezet leülve hallgassa. Jézus Jézus azután eltávozott onnan, elment a galilai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokasság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat, és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, ő pedig meggyógyította őket. A sokasság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus ekkor odahívta a tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, de nincs mit enniük, éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai így válaszoltak. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van. Ők így feleltek, 7, és egy kevés halunk. Miután megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, vette a 7 kenyeret és a halakat, hálát adva megtörte, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak. Azután 7 kosarat szedtek tele a maradék darabokkal. Akik pedig ettek, 4000-en voltak férfiak, az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Ezek után Jézus elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Kedves testvéreim, egyszer egy új lelkész ámulatba ejtette első prédikációjával a gyülekezetet, gyönyörűen prédikált, nagyon szép kerek igehirdetése volt, mindenki elégedetten summázta, igen, ilyen lelkész kell nekünk, és reményteli várakozással néztek a következő vasárnap elé. Igen, ez így nagyon nagyszerű lett. Eljött a következő vasárnap, a lelkész felment a szószékre, és újból ugyanazt az igehirdetést mondta el. Ától szettig, szóról szóra. Gyülekezet nem szólt semmit, jött a következő vasárnap, de ez újból megismétlődött a lelkész, a következő vasárnap, a 3., a 4., az 5. vasárnapon is ugyanazt az igehirdetést mondta el. Amikor az 5. alkalommal is ez megtörtént, és a lelkész kiállt a templom elé kezet fogni a gyülekezet tagjaival, akkor hát az egyik próbálta finoman megfogalmazni a lelkésznek, hogy ugye tiszteletes úr, azért a következő alkalomra tetszik készülni egy új igehirdetéssel. És hát az volt a lelkésznek a válasza, hogy nem. Egészen addig nem fogok egy új igehirdetéssel készülni, amíg mindannyian meg nem éljük azt, amiről ez az egy igehirdetés szól. Hát nem tudom, hogy a testvérek közül van-e, aki emlékszik arra, hogy mi volt az én előző igehirdetésemnek az alapigéje. Nem kell felnyújtani a kezet, van-e, aki emlékszik. És van-e, aki emlékszik az üzenetre, hogy azon belül mi volt az igének az üzenete, amiről prédikáltam. Hát itt már lehet, hogy nagyon kell kutakodni a gondolatokba. Hogyha előkerül a hirdetőlap az énekeskönyvből, akkor könnyű a megoldás. Elárulom, ha valaki nem emlékezne, vagy éppen nem is volt itt azon a vasárnapon, hogy szinte ugyanez volt az ige. Az 5000 megvendégelése volt a cím, és hát a lelki éhségről szólt az igehirdetés, és arról, hogy tanuljuk meg Jézus elé vinni a szükségeinket, és általa mi megelégített emberek leszünk. Hát ez volt a vázlat. Hát eközben eltelt 3 hét körülbelül, ha jól számolom. Kérdésem az a gyülekezet felé, hogy akik hallgatták ezt az igehirdetést, vajon át tudtuk-e ültetni ezt a gyakorlatba? Vajon az eltelt időben volt-e olyan, hogy igen, a bizalmunkat Jézusba vetjük, igen, a szükségünket tőle kérjük, igen, azt a keveset, ami van, azt elé tárjuk. Kevesebb volt-e ez alatt a 3 hét alatt az aggodalmaskodás, és több a bizalom? Vagy szükségünk van az ismétlésre? Én szívesen elmondom ugyanazt az igehirdetést a testvéreknek, mint amikor egy iskolában van úgy, hogy azt mondja a tanár, hogy most ismétlés következik, és foglaljuk össze az eddig tanultakat, hogy elmélyítsük a mondani valót, a lényeget. De fellélegezhetnek a testvérek, nem mondom el ugyanazt az ige hirdetést, mert ennek a mai szakasznak is van új üzenete, mint ahogy olyan csoda az, hogy ahányszor olvassuk az igét, az Isten mindig ad nekünk újat, vagy éppen mondja el a régit, kicsit másként, hangsúlyosabban. Velünk is biztos meg előfordult már az az érzés, az az úgynevezett déjà vu érzés, hogy ott voltunk egy helyzetben, és minthogyha már megtörtént volna velünk. Mintha ugyanúgy lenne most is, mint volt akkor. És lehetünk sajnos így a bűneinkkel is, hogy benne vagyunk egy bűnben, és hát bizony ezt a bűnt egyszer már megbántuk. Egyszer már letettük az Isten elé, egyszer már bocsánatát kértük, de most benne vagyunk, megint elbuktunk, és ugyanazzal hadakozunk. Vagy ebbe a gödörbe már beleestünk, és megfogadtuk százszor, hogy igen, mi nem megyünk már ezen az úton, de akár akarom, akár nem, már megint ugyanott vagyok. Mint hogyha az életben is újra járnánk osztályokat, mert nem tanultunk meg valamit, valami nagyon fontosat. Elfelejtettük, mert feledékenyek vagyunk. Az Egyiptomból megszabadult nép, és nagyon hamar elfelejtette a pusztai vándorlás ideje alatt, hogy honnan hozta ki őket az Isten, hogy kicsoda az ő Istenük, az erős és hatalmas Úr. Elfelejtették, hogy ott a fogságban miken mentek keresztül, hogy milyen ínséges volt a rabszolgaság kenyere, és amikor ott a pusztába, már szabadon, már Isten népeként szükséget látnak, akkor elkezdenek zúgolódni, és panaszkodni, és síránkozni, pedig az ottani életet nem lehetett összehasonlítani az előzőekkel. Mégis elkezdenek siránkozni, keseregni, visszasírják az uborkát, a hagymát, és nem nyom szinte semmit latba abba az adott helyzetbe Istennek a szabadítása, a gondviselő kegyelme. Jön a kételkedés, jön az aggodalom, minthogyha a szabadító Isten nem lett volna ott velük kézzel fogható módon, mert ott volt velük minden napukban. Ugye reggel kapták a mannát, és jól lakhattak minden nap, kaptak eleget. Ott volt velük az Isten vezetése, nappal felhőoszlopban, éjszaka tűzoszlopban. Tehát ott van velük az Isten, és mégis elkezdenek zúgolódni. És hogyha magunkra nézünk, sajnos mi se vagyunk különbek, ilyen feledékenyek vagyunk. Az ellenség felnagyítja a hiányainkat, és elhomályosítja Isten kegyelmes szeretetét. Átélünk valami csodát az Istennel, de jön a következő nap. A következő napnak egy újabb kihívása, és elfeledkezünk arról, hogy te pedig Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Nem változott a szeretete, nem változott az irgalmassága sem, és erről nem lenne szabad elfeledkeznünk. Ezért is énekeltük a 105. Zsoltárt, mert hogy ez a Zsoltár is, itt a harmadik verszak arról szólt, hogy ne feledkezzél el csodáiról, irgalmáról. Azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk van ismétlésre, és azért is találunk az evangéliumokban hasonló történeteket. Ez nem elírás a Szentíró részéről. Nem az történt, hogy a tanítványok rosszul emlékeztek, hogy az egyik egyszer 5000-re emlékszik, utána meg 4000-re, hiszen egészen más a helyszín, mások a körülmények itt a 4000 ember megvendégelésénél. Mindegyik evangélium beszámol erről a csodáról, a kenyérszaporításról, meg lehet számolni, összesen 6-szor olvashatjuk ezt az evangéliumokban. Máté mind a kettőt megörökítette. Most itt vagyunk már a Galileai tenger partján, az északi határ mentén. Itt is úgy kezdődik a történet, hogy Jézus megy előre, és őt követik, és együtt van nagy sokasággal az Úr Jézus. Híre megy, hogy Jézus gyógyít, itt ebben a történetben gyógyít, az előzőben tanította a sokaságot. 3 napon át hozzák hozzá a különféle betegeket, nyomorultakat, Jézus pedig mindegyiket megszánta és meggyógyította. Így gondoljunk bele, hogy 3 nap, az a nagy sokasság együtt van a pusztában, egy olyan helyen, ahol nincs kényelmes ágy, de még kényelmes ülés sem, még csak ilyen kényelmes ülés sem, mint itt a templompadban, vagy ott benne a gyülekezeti házban a székek. Nincsen nincs olyan, hogy letusolok, mert melegem van, vagy valamiféle komfortban részesítem magamat. Bár ott a pusztában nem valószínű, hogy megszólalt volna a mobiltelefon, ami elvonja a figyelmüket. Tehát ebbe lehet, hogy nekünk már nehezebb a helyzetünk, mert többféle komforttal vagyunk körbevéve, és nehezebben fogadjuk, hogyha valamiben hiányunk van, vagy valamivel nem bírunk, mert lehet, hogy mi két napot, vagy egy teljes napot se bírnánk ki itt a templomban, mert azt mondjuk, hogy igen, túl meleg van, vagy éppen túl hideg van, vagy kényelmetlen az ülés, vagy rossz az idő, tehát annyi minden elvonhatja a figyelmünket a lényektől. Ott pedig azt látjuk, hogy három nap együtt vannak, nem szélednek szét, mert valami olyasmit kaptak Jézustól, ami valóban megelégítette őket. Jézus közelében csodákat élnek át, és ők már megelégítettek a három nap alatt. És a végén, a három nap végén, harmadik nap végén hívja magához Jézus a tanítványait, és mondja ezt nekik, hogy szánakozom a sokaságon, mert már három napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Jézus szánakozik az embereken. Ez a szó azt jelenti, hogy megesett rajtuk a szíve, tenni akar értük, együtt érez velük, átérzi a szükségüket. Tudja, hogy kidőlnek az úton, ha most nem esznek. Tehát Jézus erre is gondol, hogy nekik haza kell jutni. Ez a történet Jézus szánakozását is kiemeli. Találtam egy szép verset, Túrmezei Erzsébetnek a verse, az a címe, hogy Betlehemi kenyér csoda, és így szól ez a vers, hogy letekintett az éhező világra ő, aki minket öröktől szeret, és a betlehemi jászol szalmájára oda tette inségünket számva irgalmasan a kenyeret. Azóta évszázadok telnek, s az a kenyér ezernek meg ezernek, éhezők millióinak elég, neked, nekem. Mindenkinek, aki a pásztorok nyomában eltalál oda, ahogyan ők azon a csendes éjjel, hogy insége örökre véget érjen, s másokat is boldogan hívogasson osztozni az égi kenyeren. Tehát itt ez a tömeg ezt éli át, hogy megelégítettünk, megszánt bennünket. Ez a Jézus, az Isten fia, és adta önmagát nekünk. És ezt élhetjük át azóta is, hogy letekintett a mi Urunk az éhező világra, és az Atya előtt szüntelenül közben jár értünk, szánakozik rajtunk éhes embereken, és nem akarja, hogy kidőljünk a pusztai vándorlásunk alatt, azt akarja, hogy elérjük a mennyei célt. Nélküle elveszettek vagyunk, nélküle gyenge porszemek, reménység és jövő nélküli emberek. És Jézus nagyon is érdekli, hogy mi lesz velünk, mert azt akarja, hogy útközben se szenvedjünk hiányt, és ne szenvedjünk főleg hajótörést hitünkben. Őt érdekli a testi és a lelki állapotunk, szükségeink egyaránt. Az is érdekli, hogy van-e mit ennünk, van-e lakásunk, az is érdekli, hogy miféle félelmek gyötörnek, és milyen hiányaink szorítják össze a szívünket. Szánakozása, irgalmas szeretete vitte el az Úr Jézus Krisztust a keresztig, hogy értünk odaáldozza magát. És hála neki érte, hogy így van, hogy nekünk olyan szánakozó Úrunk van, aki nem csak messziről szánakozik rajtunk, hanem hogy testet öltött, és ezt a testet odaáldozta, az egész életét értünk a kereszten, hogy életünk legyen, hogy betölthesse azt a legnagyobb hiányt, azt az Isten nélküli űrt a szívünkbe. Tehát ezen a ponton, amikor Jézus oda megy a tanítványaihoz, kellene, hogy a tanítványok emlékezzenek. Emlékezhetnének az első csodára. Hiszen hát ott voltak vele három napig, és folyamatosan csodákat éltek át, hogy a vakok látnak, a nyomorékok járnak, a némák hallanak. Tehát ezt élték át folyamatosan. És most mégse jut eszükbe az, hogy hát Jézus most is tud csodát tenni. Vagy időben velük se olyan régen történt ez az 5000 ember megvendégelése, és 12 telekosárral megmaradt nekik, tanítványoknak. Szinte minden egyes tanítványnak maradt egy telekosár, hogy azt elvigyék magukkal. hogy abból éljenek utána, hogy a következő napokra is jusson nekik élelmük. Nyilván azt a kenyeret megették, biztos, hogy nem dobták ki. De mi lett ennek az emlékével, ennek a csodának az emlékével? Úgy látjuk itt a történetből, hogy azt pedig elfelejtették, pedig ott lehetne még szájukban a megszaporított kenyér, meg hal jó íze. És emlékezhettek volna az ószövetségi csodákra is, amikről pedig tudniuk kellett, hiszen zsidó emberek voltak, hogy az Isten miként táplálta a népet 40 éven keresztül. Vagy Illés próféta által hogyan lett a kevés lisztecskéből, olajból elég, vagy Elizeusnál a 20 kenyérből hogyan lakott jól 100 ember is. Tehát lenne mire emlékezzenek a tanítványok. És az a baj velünk is, hogy lenne mire emlékeznünk egy-egy adott helyzetbe, sőt folyamatosan, de valahogy elfelejtjük. Hányszor szólt nekünk már az Isten, hogy megérintett az ige, átmelegítette a szívünket, örvendeztünk. Hányat tudunk ebből felidézni, és ebből hányszor engedelmeskedtünk neki. Nem hisszük el, hogy Jézus ma is tud csodát tenni, abban a helyzetben, amiben benne vagyunk. Hányszor gondoskodott az Isten szükségeinkről. És mégis, amikor jön egy újabb nap, akkor újra kezdjük az aggodalmaskodást. Hányszor megbocsájtotta a bűneinket, és mi ennek ellenére kétségeskedünk, hogy még a mostanit is. Ezerszer megsegített, sokkal többször megsegített minket az Isten, mint ahogy mi azt észrevettük volna, hiszen ha nem így lenne, akkor egész biztos, hogy nem itt ülnénk a templompadba, már vége lenne az életünknek, állandóan törődik velünk, életét adta értünk, a legtöbbet, amit adhatott, és mi mégis újra kezdjük az emberi okoskodást, hogy felülbíráljuk a szavát, hogy csak ugyan, azt mondta, csak ugyan, áll ez az ígéret, hogy azt a keveset, amink van, nem merjük újra a kezébe letenni, mert azt gondoljuk, hogy az a biztos, hogyha én szorítom erősen, akkor majd megtarthatom magamnak, vagy akkor majd én többet csinálok belőle. Hát mi nem fogunk belőle többet teremteni, mert a teremtő erő nem a miénk, hanem az az Istennek a privilégium, az ő hatalma. Vagy átéltük már csodáit, de az életünk következő kanyarjába mégsem emlékezünk, és újra elkezdünk hitetlenkedni. És azt mondjuk, hogy hát ez egy másik helyzet, itt ebben már nem tud úgy segíteni Jézus. Pedig ő Úr. Úr volt akkor is, Úr a jelenben is, és ő Úr lesz a jövőben is. Akkor is, és ma is, és holnap is. Hiába éltük át az ő csodáit? Sajnos van úgy, hogy igen, mert elfelejtjük. Tehát Isten segítsen rajtunk, hogy tudjunk mi mindig hittel emlékezni. A hitetlen emlékezés az csak nosztalgiázni képes, hogy jaj, milyen jó volt akkor, most meg. A hitetlen emlékezés a jót torzítja, a rosszat meg felnagyítja. De a hittel való emlékezés mindig rávilágít az Isten nagyságára, szeretetére, hogy kicsoda a mi Urunk Jézus Krisztus. Jézus itt nem a tanítványoktól várja a megoldást, őket csak beavatja itt is a csodába. És tőlünk annyit vár csupán, hogy emlékezzünk, bízzunk benne ma is, és bízzunk benne holnap is, meg holnap után is. Itt a tanítványok elkezdenek megint sopánkodni, hogy honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot. Persze, hogy nincs, de ez nem is kérdés. Hány kenyeretek van? Hát 7 és egy kevés halunk, hangzik a válasz. És azután a csoda tulajdonképpen ugyanúgy folytatódik, mint az 5000-eknél, hogy Jézus veszi kézbe a kenyereket, a halakat, hálát adva megtörte, és adta a tanítványoknak, azok pedig az embereknek. Amiben más az, hogy itt a tanítványok adják oda azt, amiük van. A tanítványoknak kellett lemondani tartalékaikról, és elhinniük, hogy ott lesz jó kezekben az Jézus kezében, mert Jézus kezéből jön a tápláltatás, az áldás, hogy ő áldja meg, ő fogja meg, ő töri meg, ő osztja ki. A harmadik nap után Jézusnak még ez is belefér, hogy még ezt a csodát is adja a körülötte levőknek. Mint ahogyan lelkiképpen ma is így van, hogy oda megyünk hozzá, és ő az, aki mindig megáld bennünket. Oda tesszük hozzá, amink van, és ő az, aki azt mindig megszaporítja. De elsősorban magát adja, a vele való közösséget, a bűneink bocsánatát, az örök életnek a csodáját. Élvezhetjük a Jézussal való közösséget. És itt is van, ebben a történetben is van 7 tele kosár maradék, pedig 4000-en voltak, férfiak, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva. A 7 a teljesség a Biblia száma, tehát itt is ezt a teljességet kapták tőle, mint ahogy Jézustól mindig a teljességet kapjuk, hála neki érte. Sajnos azt látjuk majd, hogy a folytatásban még ezt is elfelejtik, és valahol ez is kevés a tanítványoknak, mert a szívük kemény marad, és nem okulnak a kenyereken, de ez majd a jövő hétnek az ige hirdetése lesz. Azért mondom, hogy felcsigázzam a hallgatóságot, hogy érdemes a jövő héten is eljönni, hogy mi is lesz tovább a tanítványokkal. Isten áldjon meg bennünket, hogy ezen a előttünk álló héten mi ne feledkezzük el az ő csodáiról, ne feledkezzünk el arról, hogy kicsoda a mi Istenünk, aki meghallgatja imádságainkat, aki gondot visel rólunk, és aki kézbe tartja az életünket, és vezetni akarja az életünket. Amen. Isten igéjére válaszként a 264. dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Köszönjük az drága Urunk, hogy Te tanítasz bennünket, tanítasz az élet útjára, tanítasz arra, hogy jó mindent rád bízni, jó mindent tőled kérni, várni. Köszönjük, Urunk, hogy Te hatalmas Úr vagy, világmindenséget kézben tartod, és ugyanakkor mégis lejöttél erre a földre, emberi testben, hogy feláldozd az életedet, Úr Jézus. Dicsérünk ezért az áldozatért, és dicsérünk azért, hogy Te vagy az, aki most is letekintesz és szánakozol rajtunk. Jól tudod, hogy mibe vagyunk. Ismered zúgolódásainkat, szívünk keménységét, feledékeny voltát, hitetlenségünket, félelmeinket. Könyörülj rajtunk, Urunk! Te formáld a mi szívünket, hogy jobban tudjunk benned bízni, hogy a Te szereteted eloszlassa a félelmet. Köszönjük, hogy jól tudsz minden hiányunkról, testi-lelki szükségeinkről. Köszönjük, hogy ezeket is el lehet mondani neked, és be tudod tölteni. Köszönjük, hogyha nem is úgy töltöd be, ahogy azt mi előírnánk neked, de mindig jók a Te cselekedeteid. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van a gyülekezetre, gondod van a gyülekezet megtartatására, növekedésére. Köszönjük, hogy gondod van a gyászolókra, a sírókra. Értük is könyörgünk most, Urunk, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatala mellett, hogy Te töltsd be az ő életüket magaddal. Hogy ne lefele nézzenek, hanem fölfele Te rád, aki előre mentél, utat készítettél, és minden jót megszereztél nekünk. Te töröld le az ő könnyeiket, és könyörülj meg mindegyikünkön, hogy a Te igéd az jó talajra hújjon most, hogy utána kikeljen és gyümölcsöt teremjen, 60 annyit vagy 100 annyit a Te kegyelmedből, hogy ne felejtsük el, hogy hogyan éljünk, hogyan járjuk a hétköznapokat veled. hogy hálát adjunk mindenért, és hogy hálaadással tudjuk eléd vinni könyörgéseinket is. Urunk, kérünk, hogy a te szent lelked vezesse a mi most egyéni csendes imádságunkat is. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.